Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 21. szemeszterének 5. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 21. szemeszterében összesen 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Ezért Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk dr. Görbe Tamás Ferenc, 1989-ben született Makón. Középiskolai tanulmányait a Szegedi Radnóti Miklós kísérleti gimnáziumban végezte. A Szegedi Tudományegyetemen alap- és mesterdiplomáját matematikából, doktori címét pedig fizikából szerezte. Jelenleg az elméleti fizikai tanszék egyetemi adjunktusa. Kutatási területe a matematika és fizika kereszteződésében található. Kölcsönható részecskék és integrálható rendszerek vizsgálatával foglalkozik. Oktatási tevékenységet 2010 óta végez az egyetemen. Emellett szívügye az ismeretterjesztés is, amellyel célja a fiatalok érdeklődésének felkeltése a tudományos pályaválasztás iránt. Kedvenc szabadidős tevékenysége a matematikai-fizikai témájú képzőművészet, fonalgrafika, amely tudományos eredmények közérthető és látványos formája. Kivételesen szép szimmetriák című alkotásaiból állandó és időszaki kiállítások is nyíltak. 2013-ban elnyerte az Eötvös Loránd ösztöndíjat. Az STTTIK a kar kiváló hallgatója elismerésben részesítette, és az OTDK-n kiemelt külön díjas lett. 2015-ben az MTA tudományos pályázatán 3. díjat kapott, 2016 óta Junior Templeton Fellow. 2017-ben a La Femme magazin beválasztotta az 50 tehetséges magyar fiatal programba, és a Bolyai János Matematikai Társulat Farkas Gyula emlékdíjában is részesült. Felkérem dr. Görbe Tamás Ferencet, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen a bemutatást, és köszönöm, hogy ilyen sokan megjelentek. Örülök, hogy ennyi embert látok. Az előadásban szimmetriákról lesz szó, de mielőtt még rátérnék az előadás témájára, a dátum az indokolja, hogy beszéljek egy kicsit arról, hogy milyen nap is van. Ugye március 14-e, 3.14, ez a nemzetközi pi nap, ez a matematikusok számára nagyon fontos nap. Pi-t azt nem kell nagyon magyarázni, ha van egy egységnyi átmérőjű köröm, akkor annak a kerülete pi. Fizikusok számára is fontos dátum ez, ugyanis ezen a napon született Albert Einstein, őt nem kell bemutatni senkinek. A képen a Princetoni otthonának a teraszán látható, kedvenc szőrös mamuszában. Majd arra felhívnám a figyelmet, hogy lesznek ilyen kis sárga pöttyök a diákon, azok mind Nobel-díjakat jelentenek, amit vagy azok a bácsik, vagy azok az eredmények érdemeltek ki, amik mellett ott lesznek. Én erre külön nem fogok hivatkozni, csak felhívom a figyelmet, hogy ott lesznek. Egy másik, aktuális, vagy pontosabban egészen pontosan mai napnak egy friss híre és egy szomorú hír a Stephen Hawking halálhíre. Őt se kell senkinek bemutatni, a 20. század második felének egy nagy fizikusa, és emberileg is egy igazi nagy ikon volt ő. Aki esetleg nem tudná, hogy ki a Stephen Hawking, és eddig egy barlangban élte az életét, most kijött és eljött ide az előadásra, annak csak annyit mondok, hogy 21 évesen diagnosztizálták egy halálos betegséggel, az orvosok akkor 2 évet adtak neki a 60-as években, és hát ezt a 2 évet 53 évvel élte túl, és hát nem is akármilyen életet élt, csak ennyit róla, tehát nagyon inspiráló figuráról van szó. De térjünk rá az előadásra, ami hát matematikai és fizikai témájú lesz. Tehát itt ez mind a két szó az olyan, hogy az emberek így összerándulnak a hallatán, pedig azt állítom, hogy nem kellene. Erre 2 idézetet hozok, az egyik Polányitól, aki egyszerűen csak annyit fogalmazott meg egy önéletrajzi írásában, hogy a matematika érdekes, ezt észre kéne venni. Akik ezt észreveszik, azok általában azzal válaszolnak, hogy jó, érdekes, de nagyon bonyolult, én ezt nem értem, nem is jól tanították, nem is hiszem, hogy ezt valaha meg lehet érteni. Erre a másik idézet szolgál, Neumanntól vett idézet, aki azt mondta, hogy ha valaki azt gondolja, hogy a matematika bonyolult, vagy azt állítja, hogy nem hiszi el, hogy a matematika egyszerű, akkor az még nem döbbent rá, hogy az élet mennyire bonyolult. Most az élet alatt akár a hétköznapi életet, akár a természetet is gondolhatjuk, tehát ahhoz képest a matematika igen egyszerű. Szimmetria. Tehát a szimmetria szó hallatán mindenkinek van egy kép a fejében. Valami ilyesmikre gondolhatunk, tehát mély sejteknek, ilyen hadszögeire, amit a méhek építenek nagyon ekonomikusan, vagy akár kimegyünk a dombtérre, és ilyen csavart oszlopokat látunk, ez is szép szimmetriával rendelkezik. Elég a tükörben nézni, és látjuk, hogy van egy két oldali tükörszimmetriánk, ami persze nem tökéletes, de hát mi tökéletes. Ennél vannak absztraktabb szimmetriák is, elvontak szimmetriák is, és én ilyen fajtákról fogok beszélni, hogy ezek a matematikában és a fizikában hogy hasznosulnak, hogy tárgyalhatjuk őket. Ehhez először egy nagyon egyszerű példát fogok említeni, amit lemerném fogadni, hogy mindenki meg tudna oldani, vagy válaszolni ezt a kérdést, hogy ebben a fehér téglalapban rajzoltam egy piros háromszöget, és kérdés, hogy mekkora részét foglalja el a téglalapnak a háromszög. Tehát erre valószínű a többség rávágja, hogy a felét. Ezek az emberek vagy tudják, hogy alapszor magasság per 2 a területképlet, vagy esetleg rájönnek arra, hogy egy függőleges vonalat behúzva és szimmetrikussá téve az ábrát ezáltal, rögtön látszik, hogy a kis háromszögek piros és fehér háromszögek, és a nagy háromszögek ugyanakkor a területűek, tehát hogy fedésbe hozhatóak, így aztán a háromszög szükségképpen a felét tette ki a téglalapnak. És mivel nem használtuk sehol azt, hogy az a háromszög felső pontja hol érinti a téglalap tetejét, ezért igazából végtelen sok háromszögre ezt bebizonyítottuk egy vonal behúzásával, lényegében szimmetriát teremtve ebbe az ábrába. És amilyen ártatlannak és nevetségesnek tűnik ez az eredmény, most én azt állítom, hogy ennek segítségével a bolygók mozgásáról fogunk belátni valami teljesen nem nyilvánvaló dolgot, Kepler második törvényét. Johannes Keplert sem kell, gondolom, bemutatni. Tehát a Kepler törvények, ugye, amit ő talált, mérési adatokat lényegében elemezve az ő idejében. Az a 3 törvény, amit csak így a teljesség kedvéért gyorsan összefoglalok. Az első az azt mondja, hogy milyen alakja van a bolygópályáknak, hogy egy ellipsziseken mozognak a bolygók, amelyek egyik fókuszpontjában a nap van. A második a bolygók sebességéről mond valamit, mégpedig azáltal, hogy kimondja, hogyha a bolygót, például a Földet összekötjük képzeletben a nappal, és nézzük, hogy ez az összekötés, ez a szakasz milyen szektorokat súrol a mozgás során, akkor azt látjuk, hogy mondjuk havonta megnézve, hogy mekkora a területet súrol végig, az mindig ugyanannyi. Akármi egységnyi időt választva, mindig ugyanakkor a területeket súrol végig a Földet nappal összekötő szakasz. A 3. törvény a keringési időket hozza összefüggésbe a bolygó pályák méretével. Én a 2. törvényre fogok egy bizonyítást adni, amit Newtontól loptam. Ezt Newton bizonyította a következőképpen. Először tüntessük el a napot, és tekintsük azt az esetet, amikor egyszerűen a bolygónkra nem hat semmilyen erő, ekkor tehetetlenség törvénye alapján egyenes vonalú, állandó sebességű mozgást végez, tehát 1 hónap alatt egy ilyen mozgást látunk. Ha egy pontból, egy rögzített pontból nézzük ezt, akkor azt látjuk, hogy ez a szakasz egy háromszöget súrol végig. Újabb 1 hónap múlva újabb háromszöget kapunk. Most a piros oldala ezeknek a háromszögeknek, azok ugyanakkorák, hiszen állandó sebességgel mozgott ezek mentén a Föld. Tehát van két ugyanolyan oldalunk, és igazából a magasságuk is ugyanakkor ezeknek a háromszögeknek. Területképlet megmondja, hogy ez a két háromszög ugyanakkor a területű. Most, hogy egy pillanatra, egy hónap után betesszük a napot, akkor az elmozdítja a pályájáról, a korábbi egyenes pályáról elmozdítja a Földet. Egy pillanatra helyezzük vissza a napot, ezt hangsúlyozom, és így egy harmadik háromszöget kapunk, ami a korábbival, a másodikkal tehát egy közös oldalt bír magáénak, és párhuzamos ezek a zöld nyilak között van, tehát ugyanakkor a magasságuk is ezeknek a háromszögeknek, tehát következésképpen a területük az első háromszögé megegyezik a másodikéval, ezt láttuk, és azért pedig a harmadikéval. Így elfeledkezhetünk a második háromszögre, és látjuk, hogy Kepler törvénye az teljesen érvényben van akkor, hogy egy pillanatra tettük vissza a napot egy hónap után. Ezt havonta megismételhetjük, hogy visszatesszük, a helyére tesszük egy picit a napot, és az ránt egyet a Földön, tehát a kék pályák helyett mindig a pirosra tér át, és ezáltal egy ilyen törött vonalpályát kapunk, de senki nem mondta, hogy itt havonta kell a napot visszatenni, sőt, hogyha valaki felnéz az égre, akkor látja, hogy állandóan ott van a nap, sőt, amikor még nem látja, akkor is elhihetjük, hogy ott van a nap. Tehát igazából ezt az időt felezgetve egyre jobban közeledünk a valósághoz, amikor is állandóan kifejti a hatását, a vonzó hatását a nap a Földre, és végig érvényben marad Kepler törvénye, így kialakul a folytonos pálya, ahogy ezt az időt sűrítjük, ezt a visszatevés idejét. Szóval háromszögekkel beláttuk Kepler második törvényét, meg egy kis extra feltevéssel. Így aztán érthetjük, hogy miért mondta azt például Galilei, hogy a természet nagykönyve a matematika nyelvén íródott. Kicsit erősebb megfogalmazás Feynmantól származik, aki egyszerűen azt mondta, hogy aki nem ismeri a matematikát, az annak nehézséget okoz keresztül jutni a természet igazi és legmélyebb szépségei. Ez egy erős fogalmazás, de szerintem van benne igazság, tehát én nem mernék Feynmannal vitatkozni ilyen ügyben. Most a szimmetria ugye a háromszögben, háromszöggel kapcsolatos ismereteinket, azt úgy nyertük, hogy szimmetriát használtunk. Próbáljuk ezt most önmagáért tanulmányozni, ezt a szimmetriát. A matematikusok ezt teszik, önmagukért tanulmányoznak szép dolgokat, például egy szabályos háromszög szimmetriái. Például 120 fokkal elforgatom az óramutató járásával megegyezően, önmagában megy át, ezt nevezzük szimmetriának, egy ilyen átalakítást, egy ilyen transformációt. A színek meg a számok azok csak a követhetőség miatt vannak. Maga a háromszögnek sem a szín, sem a címkézése a csúcsainak nem sajátja. Jó, tehát találtunk egy szimmetriát, ezt félretesszük. Következő, hogyha a másik irányba forgatunk 120 fokkal. Már kettőt is találtunk, akkor eszünkbe juthat, hogy hát nem csak forgatni lehet egy háromszöget, hanem például tükrözni is, tükörtengelyei vannak, például a függőleges csúcson átmenő tengelyre az alsó két csúcs helyet cserél. Akkor találtunk ilyet is, és akkor felbátorodunk, tehát tükrözni nyilván lehet a kettes csúcson átmenő tengelyre is, meg a hármas csúcson átmenő tengelyre is. Rögtön öt szimmetriát találtunk, és akkor meggondolhatjuk, hogy van-e még esetleg. A forgatás alapján valaki gondolhat arra például, hogy a teljes körülforgatás is egy szimmetria, ez ugyanaz, mint amikor nem csinálunk semmit egyszerűen, tehát ezt is egy szimmetriának vesszük, a nem csinálunk semmit szimmetria. Tehát találtunk hat szimmetriát, ezeket egy táblázatba rendezve elkészíthetjük ezen szimmetriák szorzótábláját, ami csak olyan, épp olyan szorzótábla, hát bizonyos értelemben, mint amit a számokkal készítenek el a kisiskolások. Most és ezt úgy kell szorozni szimmetriákat, hogy egymás után elvégezzük őket, és megnézzük, mi lesz az eredmény. Tehát egy forgatást kombinálhatunk egy tükrözéssel, és látjuk, hogy a korábbi 1-2-3 sorrendből 3-2-1 lett a csúcsok számozásából, és ez ugyanaz, mint amikor a kettes csúcson átmenő tengelyre tükrözünk. Ez az eredménye a szorzásnak, két szimmetria kombinációjának, és így kitölthetjük az egész szorzótáblát, mivel ezek a háromszögek nem biztos, hogy jól látszanak, ezeket érdemes mondjuk betűkre cserélni, semmi jelentősége nincs annak, hogy most ilyen színes háromszögeket vagy színes betűket használok, és megkaptuk a háromszög szimmetriáinak szorzótábláját. ha valaki jól megnézi, akkor azt észreveheti, hogy itt azért vannak komoly különbségek a számokkal kapcsolatos ismereteinkhez képest. Tehát például a B-szer D-t számoltuk ki, és E-t kaptunk. Ha fordítva szorzom, D-szer B-t számolom ki, akkor F-et kapok. Tehát ez nem úgy működik, mint ahogy megszoktuk a számoknál, hogy 2x3 az 3x2. Ennél sokkal érdekesebbek ezek a szimmetriákkal végezhető műveletek, mint a számokkal végezhetők. És hát rengeteg más tulajdonságot is észrevettünk, ezeket most összegyűjtöm. Egyrészt, ami nem meglepő talán, hogy kombinálva is szimmetriát kapunk, tehát hogyha valami nem változtatja meg a háromszögünket, és más valami sem, akkor azok egymás után fűzése sem, ez talán megselep minket, nem is kellene igazából annyira idevenni. Egy másik, ami már inkább kis erőfeszítést igényel, hogy a nem csinálunk semmit is szimmetria. Olyan az, mint a számok körében az eggyel való szorzás, és ezt hozzá kell vegyük a szimmetriákhoz, őt szokták a matematikusok egységelemnek nevezni. Amit nem említettem, hogy mindenkinek van fordítottja. Tehát, hogyha forgattam egyik irányba, a másik irányba történő forgatás, az pont visszacsinálja. És a táblázatot nézegetve, ez nagyon jól látható abban a tényben, hogy minden sorban van egy ilyen fehér A betű, ami az egységelemnek felel meg. Az utolsó egy kicsit ilyen elvontabb tulajdonság, fizikusok értik, mert ők ilyen koordinátarendszerek cseréjén gondolkodnak, vagy azon nőttek fel, de igazából csak arról van szó, és ezt a táblázatból nehezebb ezt már látni, hogyha van három szimmetriánk, akkor mindegy, hogy az első kettő kombinációjára alkalmazzuk a harmadikat, vagy az elsőt a második kettő szorzásaként kapott eredménnyel kombináljuk. Jó, tehát a csoportelmélet az, ami tehát így, ezek a tulajdonságok csoportot definiálnak, ezt a fogalmat így hívják, szimmetriák ilyen gyűjteményét a matematikusok, és a csoportelmélet az, ami ezekkel az objektumokkal foglalkozik. Az egyik, hát egy ilyen megalapozója vagy kifejlesztője az ilyen csoportelméleti fogalmaknak a Galois volt. Ő látható a 19. század elején ilyen tragikus körülmények között nagyon fiatalon meghalt matematikus, aki pisztolypárbajban szerzett sebbe halt bele, de azért előtte még jól leírta a matematikáját, amit egyébként algebrai egyenletek megoldhatóságának és a megoldások szimmetriáinak az elemzésekor gyűjtött össze, tehát csoportelméleti alapokat. A másik ember, akit ide feltettem, az a Cayley, ő pedig egy ilyen szigorúbb megalapozását adta ennek a területnek. Most nézzük egy másik alakzatot. Volt a szabályos háromszög, egy nagyon hasonló alakzat, amit én vízkeréknek kereszteltem el. Az így néz ki, tehát majdnem egy hatágú valami fajta ilyen csillag, de van egy kis aszimmetria benne, tehát ilyen, mint ilyen vízkerék lapátjai lennének, az egyik irányba lekerekítettek, a másikba egyenesek, és ennek is vannak olyan szimmetriái, mint a háromszögnél látottak, tehát például tudunk 120 fokkal forgatni egyik irányba, másik irányba, azonban tudunk kisebb szögekkel is forgatni, például csak 60 fokkal az egyik irányba, vagy a másik irányba, illetve a 180 fokos forgatás is egy szimmetria, meg persze a nem csinálunk semmit is egy szimmetria. Találtunk megint 6 szimmetriát. Aki figyelt a szabályos háromszögnél, akkor azt kérdezheti, hogy mi van a tükrözéssel. Hát a tükrözéssel baj van. A tükrözés az mást ad. Az nem egy szimmetria. Tehát ez a 6 szimmetriája van ennek a vízkeréknek. Megint a táblázatot elkészítve, szorzásokat, tehát a szimmetriák kombinációját véve, egy táblázatot tudunk elkészíteni, és össze tudjuk hasonlítani a kettőt. 6 szimmetriája van az egyiknek, 6 a másiknak, de érezzük, hogy van különbség a két alakzat között, hiszen az egyik tükörszimmetrikus, a másik nem. És ha összehasonlítjuk a táblázatokat, akkor látjuk is, hogy ezek különböznek egymástól erősen. Na most ezek a fajta szimmetriák, úgynevezett diszkrét szimmetriák, ez alatt azt értem, hogy ilyen darabosak, tehát jól elkülönülnek egymástól. Forgatni a háromszöget lehetett 120 fokkal, vagy a másik irányba 120 fokkal, de ilyen közeli szögekkel, vagy hogy is mondjam, így egymáshoz közeli szimmetriák nem voltak. Minden esetre ezek a diszkrét szimmetriák azok, amik háromszöghöz hasonlóan például magasabb dimenzióban a szabályos testeket, a szimmetriáit jelentik, például kockájét, vagy tetraéderét, ezt mindenki otthon kipróbálhatja, hogy mik ezeknek a szimmetriái. A fizikában, a kristálytanban ezek igen fontosak, hogy az ugyanolyan szimmetriájú, azt elárulom, hogy a kocka meg az oktaéder, nagyon fontos az ilyen kristályok növesztésekor, hogy ezeknek ugyanaz a szimmetria csoportja. Egy másik nagy, óriási eredmény, ami még mindig valahogy ilyen darabos szimmetriákhoz kapcsolódik, az az, hogy a véges sok szimmetriát tartalmazó úgynevezett véges csoportokat, azokból is az egyszerűeket osztályozták a matematikusok, ez több mint 50 év munkája, száznál is több tudományos publikáció, körülbelül 11 ezer oldalnyi bizonyítás, nincs egy ember a Földön, aki szerintem ezt átlátja, de ez egy matematikai tétel. Az, hogy ez a periódusos rendszerre hasonlít, ezt csak az illusztráció kedvéért csinálták ilyenre. Minden esetre igaz az, hogy ezek valamilyen értelemben építő kockái a véges szimmetriáknak, kicsit ahhoz hasonlóan, mint ahogy a prímek az egész számoknál, hogy minden számot felbonthatunk prímek szorzatára. Van egy kis finomság abban, ami a prímeknél megvan, hogy egyértelmű ez a felbontás, az a csoportoknál nem igaz, de ez egy hatalmas munka volt. Ezt még akartam említeni. És hát, hogyha valaki szeretne ezután olvasni, akkor tudom ajánlani Hermann Weylnek a Szimmetria című könyvét, amit magyarra is lefordítottak, és nagyon szép bevezetését adja nem matematikusoknak ebbe a területbe, a diszkrét szimmetriákba. Most rátérek egy másik fajta szimmetriára, vagy másik fajta szimmetriák tárgyalására. Ilyen például az időeltolás, ami fizikusoknak nagyon fontos. Nem tudom, hogy most pontosan 6:30 van, remélem, hogy még ott nem tartunk. De igazából az a lényeg, hogy mindegy is. Az időeltolási szimmetria az ezt jelenti, tehát ez nem egészen az az időeltolás, amit mondjuk így vizsgaidőszakban csinál az ember, hogy most tanulni kéne, de inkább majd később. Bár valami olyasmit jelent, hogy majd én döntöm el, hogy mikor indítom el az órámat, és mikor fogom a mérést elvégezni, vagy éppen a tanulást. Úgyhogy ez az időeltolási szimmetria, valamit a kezdőidőpontot eltoljuk, és láthatólag nem változik a fizikai folyamat. Térbeli eltolás nagyon magyarázni nem kell, ez akkor van, amikor fogjuk az egész laboratóriumot, és 5 méterre arrébb tesszük, nem várnánk, hogy a fizika törvényei nagyon megváltoznak, vagy mondjuk máshogy esik le egy olma, vagy ilyesmi. Tehát, hogy ez a térbeli eltolás, és a forgatás az pedig az, hogy hát a nap körül például a Földet, teljesen mindegy, hogy hogy forgatjuk el, a fizikai törvények megint nem fognak megváltozni emiatt, ugyanúgy érvényesek lesznek az elforgatott bolygóra is. És ezek a folytonos szimmetriák, kiderült, hogy nagyon szorosan kapcsolatban állnak a megmaradási törvényekkel. Tehát Emmy Noether matematikus volt az, aki egyfajta ilyen kiruccanást tett az elméleti fizika világába, és megmutatta azt, tehát bebizonyította egy matematikai tétellel, hogy minden olyan fizikai rendszer, aminek van egy ilyen folytonos szimmetriája, abban van egyfajta megmaradási törvény. Valamilyen fizikai mennyiség meg fog maradni, időben állandó lesz. Tehát például az időeltolást láttuk, annak az energia megmaradás felel meg. Hogyha térben eltolható a rendszer, és ugyanúgy történik minden, akkor az összimpulzus vagy lendület, ami megmarad. Ha forgatásra is invariáns, változatlan a rendszerünk, akkor az impulzus momentum, vagy a perdület, ami megmarad. Csak így zárójeles megjegyzés, hogy pont emiatt a harmadik miatt érvényes Kepler második törvénye, amit bebizonyítottunk. Most az időeltolásra hozok inkább egy példát még. Ez az inga. Most én ezt az ingát elindítom, de ezt senki nem tudja megmondani, hogy igazából mikor indítottam el, éppen mondjuk most, vagy a kettő között valamikor egy kis kezdősebességgel. Tehát van egy időeltolásbeli szimmetriája ennek a rendszernek, és ezért van az, hogy az inga energiája, tehát a mozgási és a helyzeti energiának az összege, az megmarad. Most ilyen folytonos szimmetriákat használtak az elméleti fizikusok arra, hogy a korai részecskegyorsítókban talált sok-sok részecske között rendet tegyenek. Eleinte az volt a helyzet, hogy újra és újra, szinte minden héten találtak egy új részecskét, egy egész állatkert részecske volt, már így nevezték, hogy Particle Zoo, és azután hát megvolt a bennük az a nem is tudom, igényesség, hogy rendet tegyenek ebbe, hogy megértsék, hogy most mi van ezekkel a részecskékkel. Ilyen folytonos szimmetriákat használva sikerült egy nagyon kis, kompakt, periódusos rendszert a részecskefizikusoknak létrehozni, ami tehát nagyon, hát sokkal egyszerűbb, mint a vegyészeké mondjuk, tehát egy nagyon egyszerű kis táblázatban, itt vannak a kvarkok, ezt talán már mindenki hallott róluk, az elektron, a kölcsönhatást közvetítő részecskék és a nemrég felfedezett Higgs bozon is. Itt már összesen számoltam, hogy hány Nobel-díjat adtak ezekért a felfedezésekért. És hát Wigner mondta erre azt, hogy ezek a szimmetria elvek vagy invariancia törvények azok, amik sokkal egyszerűbbek és általában szebbek is, mint az ilyen részletes fizikai egyenletek, és ezért aztán az ember úgy érzi, hogy valószínű tartósabbak is. Ha valamilyen egyenletnek vagy elméletnek megtaláljuk az érvényességi határát, és azon túlmegyünk, azt várjuk, hogy mondjuk azért a szimmetria elvek azok túlélik ezt a fajta túllépést, bár ez nincs mindig így, majd próbálok példát hozni. Jó. Igen, tehát részecskéknek egy nagyon fontos és érdekes tulajdonsága, így az elektronnak is például, a spin. Ez egy olyan fogalom, ami nagyon sok zavart kelt a fejekben, és az emberek nem szokták hát érteni, hogy mi is ez. Én is most majd próbálok róla valamit mondani, és általában így a forgása hozzá kapcsolatban, hogy pörög az elektron, de hogy pörög, amikor pontszerű, és a többi, és a többi. Itt megemlítek pár dolgot, például azt a kísérletet, amivel ezt kimutatták, hogy van ez a spin, és hogy nem lehet akármilyen irányultságú ez a Stern-Gerlach kísérlet. Itt az történt, hogy ezüstatomokat egy ilyen KH-ból, egy forrásból beküldtek egy inhomogén, ilyen egyenetlen mágneses térbe, és hogyha bármerre állhatott volna ez a spinje az ezüstatomoknak, akkor lényegében egy szép folytonos foltot kellett volna látniuk a felfogóernyőn, ehelyett két eléggé jól elkülönülő pöttyöt láttak, és ezt szokták arra fogni, hogy ez a spin, amikor felfogódik az ernyőn, akkor csak felfelé vagy csak lefelé állhat. Erről még majd próbálok beszélni. Most, hogyha valaki ezt így meghallgatja, akkor azt mondja, jó, de hát most részecskék, spinnye, kit érdekel, vagy nem is tudom, mi köze van ennek a valósághoz. Hát ide írtam néhány alkalmazást, amit nem akarok felolvasni, de ha csak egyet kéne említenem, az MRI, azt valószínű mindenki hallotta már, az azon múlik, hogy a testünkben lévő víz molekulák hidrogén atomjainak is van spinnye, és azokat használják arra, hogy például belenézzünk az ember fejébe, anélkül, hogy fel kéne azt nyitni, ugye azt nem szívesen tesszük. Szóval, oké, spin és forgatások. Nagyon sűrűn elhangzik ez a kijelentés, például otthon bekapcsoljuk a tévét, és akkor nézzük az ismeretterjesztő előadást, és akkor a valamilyen okos bölcs bácsi mondjuk, vagy csak valami prezenter, mondjuk a Morgan Freeman, az mondja, nem próbálom a hangját utánozni, de mondja, hogy a feles spinű részecskék, azok egy 360 fokos forgatás után nem térnek vissza az eredeti állapotukba, tehát teljesen körbeforognak, és nem térnek vissza az eredeti állapotba, de ha még egyszer körbeforgatjuk, akkor igen. És akkor az ember így nézi a tévét, tehát nyilván hülyeséget nem fognak mondani, így vakarja a fejét, hogy most akkor, tehát akármit látok a valóságban, én ezt a bögrét szépen körbeforgatom 360 fokot, visszamegy a saját, az eredeti állapotába, tehát ilyet én nem látok, ezért aztán az emberek meg vannak zavarodva, és ez az, amit szeretnék hát úgy fogalmazni, hogy amikor ilyen részecskékre gondolunk, meg hallunk ilyen kijelentéseket, akkor ne lepődjünk meg, hogy nem úgy viselkednek, mint ahogy, amit látunk, mert ez a lényege az egész kvantummechanikának, hogy a kis méretek világában, az elemi részecskék világában teljesen más törvények uralkodnak, mint amit mi itt látunk fent. Szóval ezzel nem kell meglepődni, de meg lehet magyarázni, hogy mi van emögött az állítás mögött, és én ezt szeretném megtenni. Most ide írtam alá egy magyarázatot, hogy ez azért van, mert hogy a forgatások tere lyukas. Na, és akkor erre aztán mondja mindenki, hogy most ki lettem segítve. Mi az, hogy lyukas a forgatások tere? Ezt úgy tudom szemléltetni most első körben, hogyha tekintünk mondjuk egy úszógumit, amit tudjuk, hogy van egy lyuk, és azok arra hurkokat teszünk, tehát egy cérnát ráteszünk például ide, egy kék cérnát, akkor azt össze tudjuk húzni, hogyha nem kerüli meg azt a lyukat. Össze tudjuk húzni egy ponttá. Viszont a pirossal nem tudjuk ezt megtenni. Akár, hogy próbálnánk összehúzni, ott a lyuk nem engedi, hogy egy ponttá összehúzzuk ezt a kis hurkot. Tehát ez az, ami úgymond detektálja azt, hogy ez a felület, ez a fánk, vagy ez az úszógumi, ez valahogy rendelkezik egy ilyen lyuk tulajdonsággal. Van rajta egy lyuk. Na most a forgatások teréről is azt állítom, hogy ilyesmi. Ezt úgy mondják a matematikusok, hogy nem egyszeresen összefüggő szavak, nem kell velük ezekkel foglalkozni. Inkább próbáljuk megérteni, hogy hogyan néznek ki a forgatások. Tehát itt most kérem mindenkitől, hogy azért kicsit próbáljon, nem is tudom, a szokásostól elrugaszkodni és követni engem. Szóval mi kell egy forgatáshoz? Egy forgatáshoz kell egy tengely, ami körül forgatunk, meg egy szög, amivel forgatunk. Ugye? Csak hogy az a baj, hogyha én azt mondom, hogy mondjuk ez az ujjam kijelöli a tengelyt, akkor mutathatok én erre is, vagy az ellenkező irányba is. Az is ugyanazt a tengelyt jelöli ki. Ennek ellenére úgy fogjuk csinálni, hogy úgy gyűjtjük össze a forgatásokat, hogy tekintünk egy gömböt. És akkor a gömbnek a középpontja az, amikor nem csinálunk semmit. Ő az egységelem, a nem csinálunk semmit szimmetria. És azután egy forgatást úgy fogunk ebben a gömbben ábrázolni, mint egy pont. És amibe a gömbön belül mutathat egy kis nyilacska. Az a kis nyilacska fogja kijelölni, hogy milyen tengely körül forgatunk, és a kis nyilacskának a hossza, hogy mekkora szöggel forgatunk. Tehát ezt úgy képzelhetjük, hogy ez egy tömör gömb, aminek mondjuk a sugara legyen 180 mm, és ahogy kiérünk a peremére, az azt jelenti, hogy az adott tengely körül elforgattuk egy fél fordulattal azt az akármit is, amit forgatunk. Jó, tehát itt a példa az rögtön szerintem szemléletessé teszi, amit mondtam. Itt a függőleges ilyen Z tengely körül fogunk forgatni, és azt látjuk, hogy szépen majd, ha nem forgatunk és nem csinálunk semmiből, kinő egy ilyen kis nyilacska vagy egy vonal, hogy egyre nagyobb szöggel forgatunk és a függőleges tengely körül. És lesz egy érdekesség, 180 fokon, ha túllépünk, visszajövünk a déli sarkon. Tehát ahogy az északi sarkhoz érünk, kilépünk, és visszajövünk a déli sarkon. Ez olyasmi, mint régen volt a telefonokban ez a Snake játék, hogy kiment az egyik oldalon a kígyó, és visszajött a másik oldalon. Tehát ehhez tudnám hasonlítani ezt a dolgot. Ez azért van, mert tehát a függőleges tengely körül, ha így felfelé mutatok, forgatok 180 fokkal, az ugyanaz, mint hogyha a lefelé mutató vektorom körül, vagy nyilacskám körül forgatok 180 fokkal. Ez azt jelenti, hogy az északi sarkot össze kellene ragasztanom a déli sarkkal, az ugyanaz a pont igazából. Forgatás tekintve az ugyanaz a forgatás. És azért aztán láttuk a folyamatot, még egyszer lejátszom, hogy kimegyek az északi sarkon, visszajövök a déli sarkon, igazából nem szakadt el ez a vonal sehol, hogyha figyelemben vesszük azt, hogy az északi meg a déli sark ugyanaz, ez egy hurok. Középpontból elindultam, körbe mentem, és visszaértem a középpontba. Ezt nevezzük huroknak, amikor adott pontba elindulunk, nem szakítjuk el, és visszaérünk a kezdeti pontba. Azt állítom, hogy ez egy olyan hurok a forgatások terében, ami egy tömör gömb, az átellenes pontokat összeragasztva, ez egy olyan hurok, amit nem tudunk összehúzni egy ponttá. A középpontba nem tudjuk például belehúzni ezt a hurkot, ugyanis ahhoz az kellene, hogy szétszakítsuk az északi meg déli sarknak az összeragasztását, tehát azt a pontot, ahol kiment, és aztán bejött ez a kis vonal. Adok még másik példát is. Tehát itt van az előző piros vonal, amit nem tudunk összehúzni egy ponttá, és ott van egy olyan, amit láthatóan össze tudunk húzni. Tehát ezzel nem lepődik meg az ember, és ez csupán annyit jelent forgatások szintjén, hogy mondjuk itt van ez a bögre, és egy ilyen kis hurok az annyit jelent, hogy egy kicsit megbillegtetem ezt a bögrét. Oké? És láthatóan ezt össze lehet húzni egészen egy olyan kicsi ponttá, ami már nem csinálunk semmit, mert egyre kisebbet billegtetem, és a végén már nem csinálok vele semmit. Szóval ez az összehúzásnak a folyamata. És akkor, hogy megválaszoljam, hogy két forgatás miért viszi vissza az elektront, a spinnyét az eredeti állapotába, ez azért van, mert hogyha kétszer megyek körbe, kétszer forgatok körbe mondjuk a függőleges tengely körül, akkor valami ilyesmit kaphatok, tehát forgatok, kilépek az északi sarkon, visszajövök a délin, de elkerülöm a korábbi vonalat, és egy másik ponton lépek ki, megint az alján a gömbnek visszajövök, és visszamegyek a középpontba. Ez megint egy hurok. Egy kicsit komplikáltabb hurok a korábbinál, de ez is egy kis hurok. És ezt már össze tudjuk húzni egy ponttá, úgyhogy a jobb oldalit mondjuk kitoljuk a gömb peremére, ekkor persze a másik oldalon is megjelennek pontok, vagy képzeljük úgy, hogy össze vannak ragasztva. De a legfontosabb talán, nem tudom a színeken mennyire látszik, de hogy ez a pont, ez ezzel van összeragasztva, ez a pont ezzel van összeragasztva. És hogyha most a kitolt, oldalra kitolt vonalat elkezdjük összehúzni, akkor persze a nekik megfelelő pontok is elkezdenek vándorolni a gömbön. Tehát így majdnem összehúzzuk azt a kis szakaszt, és aztán egyszerűen átrántjuk a gömbön, és összehúzzuk egy ponttá ezt a hurkot. Tehát a kétszeri forgatást össze lehet húzni. Jó. Tehát igazából ez volt a matematikai magyarázat erre. Remélem követhető volt. A szimmetriában vannak nem folytonos szimmetriák is, azokon túl, amiket már elmondtam, mint diszkrét szimmetriák. Vannak bizonyos más szimmetriák is, ilyen például ez a három, amit ide feltettem, a töltéstükrözés, ami egyszerűen csak annyit jelent, hogy egy folyamatot megnézek úgy, ahogy lezajlik, azután megnézem úgy is, hogy minden részecskét kicserélek az ő antirészecskéjére. Tehát például egy elektront egy pozitronra, egy neutrinót egy antineutrinóra. És megnézem, hogy úgy mi történik. És azt látjuk egy csomó kölcsönhatásban a természetben, hogy ugyanúgy játszódik le a folyamat. Aztán a tértükrözés egy másik diszkrét szimmetria, ahol egyszerűen a balt és a jobbat felcseréljük, a bal kezet a jobb kézzel. Mindent, mint hogyha tükörből néznénk, játszatunk le. És az utolsó az meg végképp ilyen ijesztő, hogy az időt visszafelé forgatjuk. Tehát, mint amikor visszafelé játszunk le egy filmet, erre kell gondolni. Most fizikusok sokáig azt hitték, hogy ezek a szimmetriák érvényesülnek, és érvényben maradnak a természet minden folyamatában, hiszen gondoljunk például az időtükrözésre, két részecske összeütközik, szétrepül, most ezt a filmet visszapörgetem, semmi meglepő nincs benne, ezt azt várnánk, hogy ugyanez fog történni. Ugyanez a tükrözéssel, tehát a tükörben ugyanúgy játszódnak le a folyamatok, mint a valódi világban. És a nagy meglepetés akkor jött, amikor kiderült, hogy ez nem igaz. Ez nem igaz, és ez azt mondja nekünk, hogy mi korábban azt hitték, hogy a bal kezet a jobbtól igazából lehetetlen megkülönböztetni, mert mi is csak megegyezünk, hogy most nekem ez a bal kezem, ez a jobb, és amint tükörben nézek, akkor már fordítva van. Ez is mutatja, hogy ez csak egy ilyen megegyezés kérdése. Kiderült, hogy ez elemi részecskék is tudják, hogy mi a bal és mi a jobb, és velük lehet jól megmondani, hogy mi a bal és mi a jobb. Ezt két elméleti fizikus vetette fel ennek a kísérletnek az ötletét, amit aztán Wu nevű kísérleti fizikus realizált, más ilyen alacsony fizikás kísérleti emberekkel, ahol lényegében annyit csináltak, hogy pontosan ezt a spint használták, ugyanis kobalt atommagoknak, a kobalt 60-as izotópjának, ami egy instabil izotóp atommagjait egy mágneses térben, azok spinjeit beállították egy adott irányba. Ilyenkor persze az történik, hogy ez egy instabil izotóp, ezért ugye van 27 proton, 33 neutron benne, ez azt mondják ezek a számok, ugye. Az egyik neutron elbomlik, úgynevezett béta bomlással, a neutron átalakul protonná, lesz még egy elektron is, illetve egy antineutrino, azzal nem kell most itt foglalkozni, de az elektron, ami nekünk fontos, tehát lesz egy nikkel atommag, de az elektron nekünk a fontos ebben az egész egyenletben. Tehát elektronok is kilépnek, ezeket nevezik béta részecskéknek, és azt látták, hogy errefelé voltak a spinek beállítva felfelé, hogy kilépnek mondjuk felfelé ezek az elektronok. Megcsinálták a tükörképét a kísérleti elrendezésnek, és azt várnánk, hogyha ez a szimmetria, a bal és jobb szimmetriája sértetlen marad a természetben, hogy a tükörben is felfelé fognak menni az elektronok. Ehelyett azt látták, hogy legtöbbje ezeknek az elektronoknak lefelé repült ki, ez megkülönbözteti a valóságot a tükörvilágtól, hogyha így vesszük. Tehát meg tudjuk mondani, akár egy idegen civilizációnak, hogy mi mit értünk mondjuk jobb menetes csavar alatt, amikor a bútort szerelik össze, lapra szerelhető bútort, hogy vegyél egy jobb menetes csavart, akkor meg tudjuk neki mondani, hogy mi az a jobb menet. hogyha mondjuk nem tudunk mutogatni a kezünkkel, vagy ilyesmi, nincs is kezük. Meg tudjuk ezt mondani. Na jó, hogy ez mennyire meglepő volt annak idején a fizikusok számára is, Pauli, akit hát megint egy hatalmas fizikus volt, erre így reagált, hogy egy teljes képtelenség, ezt nem lehet elhinni, hogy ez igaz, hogy paritássértés van. Aki közölte vele a hírt, az mondta, hogy de hát, hogy a kísérlet az nem ezt mutatja, tehát hogy tényleg sérül a szimmetria kísérlet szerint, amire Pauli azt mondta, hogy akkor a kísérletet azt meg kell ismételni, tehát itt nyilvánvalóan a kísérlettel volt gond. Kiderült, hogy nem, nagyon sokan, nagyon sokféleképpen még megismételték ezeket a kísérleteket, és máshogy is megmutatták, hogy a paritás sérül. Wigner egy kicsit finomabban fogalmazott, de lényegében azt fejezte ki magyarra fordított könyvének az előszavában, hogy ő lelkeméjén még mai napig se érti, hogy ez a paritás sértés, ez miért van. És szerintem, tehát hogyha jól tudom, akkor ezt nem is értjük még a mai napig se igazából, hogy pontosan miért van a természetben. Szóval ezeket a szimmetriákat ilyen sértetlennek gondolták, és egyébként nagyon sok folyamatban az, de vannak példák, amikor nem. Most ez a kettő ment a kukába, járt vele persze Nobel-díj is, akkor próbálkoztak azzal, és egy ideig úgy tűnt, hogy élni fog ez az ötlet, hogy akkor ilyen egyesített szimmetriák, tehát hogy kicserélem a részecskéket antirészecskékre, meg a balta jobban felcserélem, na akkor ugyanúgy fog el lezajlódni a folyamat, hát kiderült, hogy az se érvényes. Voltak olyan folyamatok, amik ezt sem tartották tiszteletben, ezt a szimmetriát is megsértették, és akkor jött az, hogy na akkor fogjuk össze mind a hármat. Tehát antirészecskét, vagy részecskét antirészecskére cserélünk, balt jobbra cserélünk, és még az időt is visszafelé forgatjuk. Mi lesz akkor? Na most ezt a szimmetriát a mai napig úgy hisszük, és jó okunk van úgy hinni, hogy érvényben marad. Ha ez a szimmetria nem lenne érvényben, mert van egy tétel, megint matematikai tétel, tehát elég erősen áll a lábán, bizonyos feltevések mellett, akkor egész komoly, és az utóbbi sok évtized fizikája az megint csak, hogy is mondjam, leomlana, szóval nagyon sokat visszavetne a fizikából, hogyha ez például sérülni látszana, de szinte biztos, hogy ez érvényben marad. És ez persze azt jelenti, hogyha ez a kettő sérül, akkor ez a harmadik nem lehet úgy igaz, hogy ez se sérüljön. Tehát konkrétan vannak olyan részecskék, amik egy bizonyos folyamatukban megkülönböztetik a előre való mozgást, az időben előre való mozgást, a hátrafelé mozgástól. Ez 2012-es kísérlet, ami például ezt direkt módon közvetlenül bebizonyította. Úgyhogy azt láthatjuk, hogy a szimmetriák, ha bár a természet nagyon szép és szimmetrikus, még ott is tudnak sérülni. Ennek ellenére a szimmetriák alkalmazásának egy hatalmas sikertörténete az egész standard modell kifejlesztése, és azt próbáltam ezzel bemutatni, hogy mennyire hasznos eszközök. Az utolsó részében ennek az előadásnak a saját területemről akarok beszélni. Ezek az integrálható rendszerek, én ilyenekkel foglalkozom. Ezekben hát nagyfokú rejtett szimmetria van, amit már korábban láttunk a Noether tétel kapcsán, hogy ez azt jelenti, hogy sok bennük a megmaradó mennyiség. Tehát sok a megmaradó fizikai mennyiség, ami időben állandó, és hogyha sok ilyen megmaradó mennyiség van, akkor az jelentheti azt, hogy a mozgás egyenleteket, tehát hogy fog lejátszódni ez a folyamat, ezeket diktáló egyenleteket, például a Newton F egyenlő MCRA egyenletét, vagy a Schrödinger egyenletét, ezeket meg lehet oldani. Ezek egyébként nagyon nehéz, vagy nagyon bonyolult egyenletek olyan értelemben, hogy megoldani szinte lehetetlen őket realisztikus problémákban. Mégis vannak olyanok, ahol ez elérhető, ezek az integrálható rendszerek, ezek a modellek. Csak néhány példát írtam ide, a hidrogénatom egy ilyen példa, sekélyvízben képesek olyan vízhullámok keletkezni, amelyek ilyen rendszerekre példák. Itt van egy videó ehhez, itt egy sekély víztartályban elindítanak két hullámot, ezek tartják az alagukat, tehát nagyon stabilak, ilyet azért ritkán látunk a természetben, és hogyha két ilyen vízhullám találkozik, akkor úgy viselkednek majdnem, mint valami fajta részecskék, amelyek ütköznek és szétpattannak. Tehát az én területemnek egy ilyen, tehát egy hozzám közel álló kutató például ezt próbálja bizonyítani már egy ideje, hogy lehet ezeket a vízhullámokat részecskékkel modellezni, de optikai szálak, lipidmembránokban is látunk ilyen szimmetriákat. Jó, tehát ez a modellcsalád, amivel én foglalkozom, ezek a sárga vonalak igazából csak azt jelentik, hogy én miféle utat jártam be itt az elmúlt pár évben ezek vizsgálatával. Egy példát akarok mutatni, ez a három részecske példája, amik egy egyenesen mozognak, és taszítják egymást, tehát látszik, közel kerülnek egymáshoz, elpirulnak, nem a közelségtől, bár igazából attól a potenciális energiájuk megnő, és azután ezt kieresztik abban, hogy eltávolodnak egymástól. Látszott az idő, hogy ketyegett, tehát -3-tól 3-ig ábráz, vagy 3-ig telt. Most, hogyha ugyanezt az ábrát vagy folyamatot egy téridő diagramon ábrázolom, ahol az idő tehát felfelé telik, és viszem felfelé ezt az egyenest, amin mozognak a részecskék, teljesen ugyanazt a mozgást látjuk, akkor ilyen téridő diagramot kapunk, ahol látszik nagyon szépen, hogy így páronként holhatnak kölcsön ezek erősebben ezek a részecskék egymásra, és azon kívül nem is nagyon érzik egymást. Ezért van az, hogy a távoli múltban, tehát itt az alján a diagramnak, és a távoli jövőben a sebességeik azok állandók maradnak. Pontosabban kicserélődnek, hogyha úgy tekintjük, hogy megszámozzuk 1-es, 2-es, 3-as részecske. Távoli múltban ezek a sebességeik, ezek a meredekségek, a távoli jövőben ez kicserélődik, tehát az 1-esé lesz a 3-as sebessége, 3-asé az 1-es, 2-esé a 2-es. Tehát ilyen modellekkel foglalkozunk, és ezek azok a sebességek, a távoli múltbeli, távoli jövőbeli, amik tehát megmaradnak, ezek a megmaradó mennyiségek, amik mögött én azt kutatom, azt próbálom felderíteni, hogy mik a mögöttes szimmetriák, rejtett szimmetriák, amikből ezek származnak. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm a figyelmet.
Köszönöm az előadást, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Karikó Sándor, az STA JGPK főiskolai tanára tartja meg Ki a nevelés gazdája című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra! Thank you.